Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Elvileg vége a kitakart az újságírók munkáját megnehézítő iratoknak, legalábbis Kecskeméten. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint a kecsap.hu-nak tartalmilag is meg kell ismernie a Neumann János Egyetem kapcsán kikért adatokat, mondja Hraskó István. Kérdés, hogy valójában mikor lesz erre lehetőség. A Magyar Nemzeti Bankhoz köthető a következő történet is. Fazekas Adrián a szol24.hu-tól arról mesél, a jegybank által a mi pénzünkből felvásárolt képzőművészeti alkotások egy részét mi is láthatjuk majd. De a tulajdonviszonyok nem változnak. Dagad a debreceni kisgömbölc, így látja Polgártóth Tamás a debreciner.hu-tól, újabb akkumulátoripari beruházások ijesztgetik a helyieket. Kutyanepperek Békésben, Bot Tamás, a Magyar Narancs munkatársa, a drog vagy a szexkereskedelem nagyságrendjét is meghaladó profitú illegális üzletről tudósít. Hraskó Istvánra beszélek a ketchup.hu-tól. Van egy érdekesség a lapnál, hogy tulajdonképpen, mint hogyha volna olyan hivatal, amelyik nehezményezi azt, hogy nem tudtok rendesen információkhoz jutni. Természetesen a Neumann János Egyetemért Alapítványról van szó, mert Kecskemét mostanában sajnos emiatt szokott bekerülni a hírekbe.
Azért már lassan 10 hónapja van jelen Kecskemét közéletében ez a 127,5 milliárd forintos ügy. Arról van szó, hogy az állam 2020-ban adott először 44 milliárd forintot a Neumann János Egyetemért Alapítványnak a kampusz építésére, majd 2021-ben további 100 milliárd forintot az egyetem fejlesztésére és egy tudásváros megvalósítására. Összesen tehát 144 milliárd forint állami támogatásban részesült az alapítvány, csak hogy ezt nem az építkezésre használták, hanem a kuratórium döntése alapján összesen 127,5 milliárd forint értékben az elhíresült Optima kötvényekből vásároltak, közben pedig hát az építkezés leállt, 3 épület félkészen áll. Elég sokat foglalkoztunk az üggyel, rengeteg cikket írtunk, volt 3 közérdekű adatigénylésünk is.
Itt a műsorban is sokat beszéltünk róla.
Korábban már beszéltünk arról, márciusban volt egy, ami végül egy iratbetekintéssel zárult május elején. Kicsi húzavona után el tudtunk menni az egyetem épületébe, és ott az alapítvány titkárságától megkaptuk az iratokat, de csak betekintésre, másolatot nem készíthettünk, nem fotózhattunk, még saját magunkat se munka közben, és talán erről már beszéltünk, hogy még mosdóba is csak kísérettel mehettünk ki. Természetesen nem hagytuk annyiban. Lapigazgató kollégám Alter Robert még júniusban egy másik közérdekű adatigénylést adott be. Itt nem csak a jegyzőkönyveket kértük, hanem az előterjesztéseket is, illetve kértük az alapítványban foglalkoztatottak nevének, beosztásának és juttatásainak kiadását és a jogi képviselete megbízott ügyvédekkel kötött szerződések másolatát. Az alapítvány végül júliusban válaszolt, de jegyzőkönyveket ismét számos helyen kitakarták, az előterjesztéseket nem is küldték el, a vezető beosztású foglalkoztatottak fizetési adatait csak összesítve adták meg, az ügyvédi szerződésekből pedig szintén kitakarták a megbízási díjakat, és emiatt a Társaság a Szabadságjogokért civil jogvédő szervezet segítségével szeptemberben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultunk. Decemberben kaptunk arról tájékoztatást. A Neumann János Egyetemért Alapítványnak küldött 13 oldalas felszólító levelet megküldte nekünk a NAI. Hát számunkra nagy jelentőségű, de talán az ügy szempontjából is nagy horderejű, hogy itt azért számos kritika elhangzik a Neumann János Egyetemért Alapítványnak a közérdekű adatigénylés során tanúsított eljárásával kapcsolatban, tehát a kitakarásokkal kapcsolatban, azzal, hogy nem küldték meg az előterjesztéseket, ezeket elég szépen részletezték, és elég súlyos kritikákat is megfogalmaztak.
Csak jegyezzük meg, hogy a NAIH az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, tehát hogy hozzájuk fordultatok, egyetlen reméltétek azt, hogy ennek a Péter Falvi Attila vezette hatóságnak a részéről számotokra bármifajta pozitív döntés születik?
Hát hosszú idő telt el, mert szeptembertől egészen decemberig várakoztunk. Én bevallom, nem reméltem, hogy ilyen mértékben úgymond igazat adnak nekünk, és hogy számos ponton ilyen súlyos kritikát kap majd a Neumann János Egyetemért Alapítvány azzal kapcsolatban, hogy igazából szinte az összes jegyzőkönyvnél generálisan arra hivatkoztak, hogy például üzleti titok miatt, vagy döntés előkészítő adat miatt nem adható ki a jegyzőkönyv teljes egészében, illetve az előterjesztés, és ezt a mai cáfoltat. Azt mondták, hogy az alapítvány az előterjesztéseket egyáltalán nem vizsgálta meg tartalmi szempontból, a jegyzőkönyvek esetében sem tett eleget a tartalmi indokolási kötelezettségének, csupán formálisan hivatkoztak arra, hogy az adatok a döntés előkészítéshez szükségesek, és a NAIH szerint az alapítvány így mondaná az információszabadságot indokolatlanul korlátozta. Vagy például olyat is leírtak, hogy az NAIH szerint egyértelmű, hogy nem lehet üzleti titok a közpénzre vonatkozó adat. Normális egyetemért alapítványára is hivatkozott, hogy folyamatban van ugye a büntető eljárás, az állami számvevőszék feljelentése nyomán nyomozás indult, és hogy ők erre hivatkoznak, hogy nem adnak ki adatokat. És a NAIH kiemelte, hogy az alapítvány nem hivatkozhat erre, amikor megtagadja a közérdekű adatigénylést, erre kizárólag a bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozóhatóságnak van joga.
Azt jelenti majd, hogy tulajdonképpen megkapjátok ezeket az adatokat, tudtok belőle dolgozni, és fel tudjátok tárni azokat a dolgokat, amelyeket csak sejtünk?
Kaptunk egy levelet időközben már az egyetemi alapítványtól, és ebben leírták, hogy a NAIH felszólítására megkezdték az érintett anyagok összeállítását és részletes válaszok előkészítését, így türelmet kértek tőlünk, kifejezetten az ünnepi időszakra vonatkozóan, hát itt remélem, hogy csak a karácsonyi ünnepi időszakról van szó, nem
húsvét.
Reméljük, hogy meg fogjuk kapni az előterjesztéseket és jegyzőkönyveket pedig kitakarások nélkül. Már a májusi iratbetekintés után is elég részletesen fel tudtuk dolgozni az ügyet. Volt egy négy részes sorozatunk ebben, azt próbáltuk bemutatni, hogy hogyan zajlottak le ezek a kuratóriumi és felügyelőbizottsági ülések, amelynek régén igazából ezt a 127,5 milliárd forintot kötvényekbe fektették, ki szólalt fel, ki maradt végig igazából csendben az ügy alatt, vagy hát a döntések alatt, kinek mi lehetett a szerepe, hogyan dőlhettek el ezek a kérdések. Viszont 2024 elejétől, amikor az egyetemi alapítvány jelezte, hogy visszaváltaná a kötvényeket, onnantól kezdve az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvi részek mind ki voltak takarva, tehát ebből igazából semmit nem tudtunk meg, pedig ezek is érdekes részletek lennének. Illetve hát az előterjesztéseket nem is láttuk, ezért sokszor visszafelé kellett következtetni, hogy mi lehetett az előterjesztés, hogy annak nyomán arról beszéltek a kuratóriumi üléseken.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Fazekas Adriánnal beszélgetek a szol24.hu-tól. Hát az MNB korábban zárt ajtók mögött tartott gyűjteményének a sorsáról, képzőművészeti festészeti gyűjteményről beszélünk. Azt írott, hogy Szolnokra és Karcagba is kerültek ebből a Nemzeti Bankos művészeti vagyonból. Mi van?
Így van, ez a történet összességében 2020-ig nyúlik vissza, amikor a még Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank egy nagyszabású műkincsvásárlási programba kezdett, hát ugye mi más feladata is lehetne egy nemzeti banknak. Ez azt jelentette, hogy több mint 6 milliárd forintnyi közpénzjellegű forrásból vásároltak kortárs műveket, és ennek az érdekessége különösen az volt, hogy a gyűjtemény nagy része eddig a jegybank által használt épületeknek az irodáiban és közösségi tereiben került kihelyezésre, tehát a nagy közönség ezekből az alkotásokból jóformán semmit nem láthatott. Mondhatjuk azt is, hogy azok az adófizetők, akik közvetett módon ugye hozzájárultak ehhez a vásárláshoz, azok egyáltalán nem láthatták ezeket a műveket, és aztán pár héttel ezelőtt, még az előző évben érkezett a hivatalos hír, hogy Varga Mihály érkezésében is egy, mondjuk úgy, hogy váltást eredményez. Elviekben azt szeretnék, hogy ezek a vásárolt művek innentől kezdve ne csak reprezentatív díszként szolgáljanak, hanem valamilyen módon töltsék be az eredeti funkciójukat, és legyenek mindenki számára hozzáférhetőek ebben a közgyűjteményi hálózatban. Összesen 30 intézmény részesül ebből a letétből, több mint 100 alkotása a Szépművészeti Múzeumhoz kerül, de majd februárban a debreceni modern kiállításán találkozhat is a válogatott művekkel a látogató. Ami Jászlaskun Szolnok megyét illeti, Szolnokon a Damjanich János Múzeum vesz részt ebben a letéteményezési programban, Karcagon pedig a Györfi István Nagykun Múzeum. A felállás most úgy néz ki, hogy egyelőre ezek a műtárgyak a jegybank tulajdonában maradnak, és egy letéti konstrukcióban kerülnek a múzeumokhoz, de egyetértés van abban, hogy a távlati cél a teljes adományozás, tehát egyfajta padlássöprés történik most a Nemzeti Múzeumnál. És a folyamatnak azért maradtak még homályos pontjai, tehát egyelőre az nem nyilvános és nem is nagyon világos, hogy mi volt például a kiválasztási folyamat, vagy a szakmai szempontrendszer, ami alapján ezek a dolgok eldőltek, de azt hiszem ennél is fontosabb, hogy azért a NER környékén semmi nem történik véletlenül. Tehát én úgy látom, hogy ez inkább egy újabb üzenet, egy burkolt, vagy kevésbé burkolt kritikája az előző vezetésnek, és mondjuk úgy, hogy annak a mémelése, hogy itt látjátok, kedves társadalom, a közvagyonnak a visszaszolgáltatása folyamatosan történik, miközben hát pont a Matolcsi érának az öröksége az, hogy több százmilliárd forintról nem tudunk semmit, amiről szerintem szintén érdemes szót ejteni, mint előzmény.
Tulajdonos váltás nem fog történni, hanem az fog történni, hogy egyelőre a múzeumok csak letétben kapják meg, illetve hogy értem, akkor először mindenki lesz állítva a modern. De az is kétségtelen, hogy egy csomó kortárs művész végre közönséghez juthat.
Egyelőre ez a forgatókönyv, de hát nagyon sok mindent láttunk már. Egy emlékezetes talán az a mondás a Magyar Nemzeti Bank környékén, azt hiszem ahhoz pedig 2014-re kell visszamenni, amikor közölték, hogy miután az alapítványokhoz kerülnek bizonyos összegek, illetve a jegybanki nyeresség, ez olyan 260-280 milliárd forint volt akkor, azok bizony elvesztették közpénz jellegüket, így a költésekre sem vonatkoznak a nyilvánosságnak a szabályain. És ugye sok oknyomozó portál elmúlt hónapokban, években nagyon komoly munkával kiderítették, hogy ezek az MNB-s pénzek szinte minden esetben a Matolcsi plán és a baráti kör közelében összpontosultak, és a pénznek a jelentős része az egyszerűen ingatlanokba, luxus beruházásokba folyt. Ebben a grandiózus költekezési hullámban ez a 6 milliárdos kortárs műkincs gyűjtemény tulajdonképpen csak egy a sok úri passzió közül, mondhatjuk így is, miközben a valódi közvagyon egyébként 100 milliárdos nagyságrendben távolodott el az eredeti rendeltetésétől.
Igen, és ezt végképp, ahogy te is megjegyzed, nem nevezhetjük kulturális koncepciónak.
Nem igazán. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy amikor majd Szolnokon vagy Karcagon látogatóként megállunk egy-egy kép előtt, akkor azt hiszem, hogy a művészeti üzenet meg a művészeti értéke mellett egy olyan korról, egy olyan korszakról is fognak valószínűleg tanúskodni, hogy milyen egy olyan országban élni, ahol a közpénzt, a közvagyont és a kultúrát is egy csapásra magánvagyonnál tudják konvertálni, csak úgy, mint sok évtizeddel ezelőtt. Úgyhogy láthatóan most már riadót fújtak a luxizás elől, de hát áprilisban kiderül, hogy ez a pótcselekvés mire lesz majd elég.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Polgár Tóth Tamással beszélgetek Debrecenből, a debreciner.hu-tól. Mindig beszélgetünk a kumulátorról, de most újabb két új csarnokról is van szó.
Nehéz megmondani, hogy pontosan miről van szó. Ez könnyen lehet, hogy az, amit eddig tudtunk, hogy 7 akkumulátoripari beruházás van Debrecenben, mi legalábbis eddig 7-et számoltunk össze korábban, és az hosszú ideig tartotta is magát. Ezen most lehet, hogy módosítani kell, ugyanis igen, két olyan beruházás is érkezik, vagy hát érkezett Debrecenbe, amik kapcsán elképzelhető, hogy ebbe a kategóriába fognak tartozni. Az egyik az a Ghibli szállítmányozási Kft.-nek, ami nem azonos a japán anime stúdióval, érdekes pont, ugyanaz a nevük, na minden esetre. Ez a cég nagy valószínűség szerint egy akkumulátor raktárat akar megvalósítani Debrecenben, a déli ipari parkban, pont ott, ahol a CETL akkumulátorgyár, illetve más akkumulátoripari beruházások már most is működnek, illetve a működés előtt állnak. A másik az pedig az InPark nevű állami projekt által épített raktárcsarnok, ahol szintén felvetődik annak a lehetősége, hogy esetleg ebből is lesz majd egy akkumulátoripari beruházás, amit már csak azért is lehet elképzelni, mert az InPark már korábban építette egy olyan csarnokot, amiről sokan azt gondolták sokáig, hogy ez egy raktár lesz, aztán ténylegesen akkumulátor összeszerelő üzem lett, amit a CETL akkumulátorgyár bérel jelenleg. A Ghibli esetében egyébként az a helyzet, hogy erről egyelőre nem beszélnek, ott a Ghibli azt kommunikálja, mi beszéltünk a csarnok tulajdonosával, mert a Ghibli ezt bérli, a csarnok tulajdonosa Herdon István, milliárdos üzletember, ő azt nyilatkozta, hogy semmilyen gyártási tevékenységre nem lesz alkalmas ez a csarnok, tehát biztos, hogy nem akkumulátorgyár valósulott meg, de nagy valószínűség szerint akkumulátorokat fognak tárolni, akár nagy mennyiségben is.
Arról még nem volt szó, hogy a debreceni nagy templomból is akkumulátorgyár vagy tároló lesz?
Még egyelőre nem volt erről szó, bár azért kreatívak tudnak lenni a debreceni városatják, és még a kétfalkú kutyapártnak a kampánya is azután jön, tehát lehet, hogy ők még lecsapnak esetleg erre a megoldásra. Azt szokták sokan felvetni, talán Brutinak, a humoristának is volt ezzel kapcsolatban egy javaslata, hogy még Debrecen keleti részére is tegyenek már valami akkumulátort, mert egyelőre északi és déli irányból van közel fogva Debrecen, tehát északon van egy ilyen nagy tömb az északnyugati gazdasági övezetben, ahol az EVE Power akkumulátorgyár mellett még a BMW-nek is van egy saját akkuösszeszerelője, a déli ipari parkban ott pedig csőstől minden.
Mit szólnak mindez a civilek? Ugye a mikepercsi anyák meg szoktak szólalni, és Debrecenben nagyon rendesen megtartják, pontosabban nem megtartják a köznélküli közmeghallgatásukat is hasonló kérdésekben.
A mikepercsi anyák olyannyira megszólaltak, hogy konkrétan ők voltak azok, akik a Ghibli-nek az ügyével előhozakodtak, ők vették észre azt, hogy ezzel kapcsolatban meghirdettek az önkormányzat honlapján egy meghirdettek, tehát ezt nyilván fenntartásokkal érdemes kezelni, tehát kitettek egy hirdetményt az önkormányzat honlapjának valamelyik al oldalára, amely szerint valóban egy köznélküli közmeghallgatást tartottak volna az év végén, december 30-án. Ez azonban nem történt meg végül, mert rejtélyes okok miatt, azt hiszem, hogy december 23-án a kormányhivatal úgy döntött, hogy megszünteti a projektnek az engedélyezési eljárását. Ugye itt egy veszélyes üzemekre vonatkozó iparbiztonsági engedélyezési eljárás volt folyamatban, ennek keretében tartották volna meg a köznélküli közmeghallgatást. Ők azt gyanítják már, mint a mikepércsi anyák, hogy ez a felfüggesztés, vagy ez a megszüntetés azért történt, mert egy nappal korábban jelent meg az Átlátszónak egy cikke arról, hogy Fóton a civilek győztek az ottani akkumulátorprojekt kapcsolatban, ott ugyanis a Úria másodfokon az elsőfokú bíróságnak adott igazat, vagy hát helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, ami pedig a civileknek adott igazat, mondván a lakosságnak a tájékoztatása nem valósult meg teljes körülön részben, amiatt, mert az iparbiztonsági jelentés hiányos volt. És ők azt állítják már, mint a mikepércsi anyák, hogy a mostani debreceni projekt a Ghibli üzemének, vagy hát a Ghibli raktárának az engedélyezési eljárása kapcsán is ugyanígy hiányosan nyújtották be ezt a biztonsági jelentést. A kormányhivatal pedig mondhatjuk azt, hogy kármentést végez, és inkább megszüntették ezt az eljárást, hogy aztán majd el lehessen nyitani egy újat, módosított dokumentációval, mint hogy aztán majd később a bíróság megsemmisítse ennek az üzemnek is, vagy ennek a raktárnak is az engedélyét, mint ahogy korábban már meg kellett semmisíteniük civil kezdeményezésre a debreceni CTL akkumulátorgyár iparbiztonsági engedélyt és ezt a fóti engedélyt, ami szintén egyébként egy raktára és egy összeszerelő üzemre vonatkozik.
Mivel csak megvárják a kampány végét?
Bármi lehetséges. Ugye Debrecenben azt is találgatják nagyon sokan, hogy a választásokig lesz egyáltalán tárgyalása a CTL akkumulátorgyár ügyében. Hát a legutóbbi tárgyaláshoz közel 2 éve volt emlékezetem szerint, hogy várnak arra a civilek, hogy egyáltalán haladjon valami ebben az ügyben.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Bot Tamással beszélgetek Gyuláról, már egy párszor megpróbáltuk a Magyar Narancs munkatársával körüljárni azt, hogy a Nyugat-Európába irányuló illegális kutyaexport, hát bűntanyái mellett vannak a világba. Hol tart most a nyomozás? Ez egy hosszú ideje, évek óta tartó történet.
Ez a történet, ami konkrétan Békés megyéhez köthető, de egyébként Kelet-Magyarország megyéiből iszonyatos mennyiségbe szállítanak ki kutyákat Nyugat-Európába. Elsőrenden egyébként Németországban, Olaszországban és Spanyolországban nagyon szabálytalanul, minden idevágó jogszabályt megszegve sok esetben. Nyugat-Európában ezért is illegális kutyaexport miatt nagyon rossz híre van Magyarországnak. Ez a konkrét Békés-megyei eset, mondom, 2019 és 21 között történt, amikor összességében több mint 7000 olyan kutyát vittek ki a felsorolt nyugat-európai országokba, amely kutyák esetében nem végezték el a szükséges vizsgálatokat, nem kapták meg a szükséges védőoltásokat, csippeket, sőt, ami talán még ennél is fontosabb, nem töltötték be a 15 hetes korukat, amely alatt egyébként nem is szállítható kutya sehova, főként nem külföldre, éppen ezért emelt vádat 2022-ben ebben az ügyben az ügyészség, a Békés megyei főállatorvos, egy hatósági állatorvos, valamint számtalan kutya tenyésztő vagy kutya szaporítóval és szállítóval szemben. Amiért most én erről beszélek, az az, hogy új fejlemények vannak ebben az ügy, gyakorlatilag néhány tízezer forintért veszik meg ezeket a kutyákat a netterek vagy a szállítók, akik hát zárt csoportban dolgoznak, és ezek mondjuk Brémában, Hamburgban, Berlinben vagy mondjuk Stuttgartban akár 1500-2000 euróért kelnek el. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a haszon az körülbelül 30-szoros vagy 40-szeres, és erre mondják állatvédők, hogy ez a haszon, ez gyakorlatilag nagyobb, mint a kábítószer kereskedelem, vagy akár a szex kereskedelem haszna.
Mit mond a bíróság, hogy áll a vádemelés, hol áll a nyomozás? Ugye itt állatorvosok praxisának felfüggesztéséről, börtönbüntetés kéréséről is szó van.
Ez a per, ez gyakorlatilag most már 2-3 éve elkezdődött, és a vádlottak padján ülőket mindenfajta hivatali visszaéléssel vádolják, hogy pénzért jogtalanul állítottak ki kisállatútleveleket, mindez bűnszövetségben és üzletszerűen követték el, a hivatali vesztegetést megvalósult, és hát egymás bűncselekményekkel vádolják őket. A vádlottak meg gyakorlatilag mindent tagadnak, és nemrégiben az a fordulat történt ebben a hosszan elnyúló perben, hogy az elsőrendű vádlott, Bakos Pál, aki Békés megye főállatorvosa volt, és ő az elsőrendű vádlott, egy vallomás kiegészítést tett. És ebben nem kevesebbet állított a bíróság előtt, tehát nem a kocsmában ötször után vagyunk, hogy az a legelső vallomását kivéve, amit a nyomozás során tett, az összes vallomása az olyan befolyás alatt született, amelyet a jövőben nem kell figyelembe venni a bíróságnak, és itt egészen konkrétan megmondó emberekről, ügyészekről, illetve ügyvédekről beszélt, akik őt befolyásolták, és arra bírták rá, most kicsit leegyszerűsítem a dolgot, hogy mindenképpen tegyen beismerő vallomást, mert akkor úgymond megúszhatja az ügyet. Azért a bíróság előtt ilyet állítani, az nem kevés felelősség, bár ugye egy vádlott, hogy meneküljön a börtön elől, talán semmi sem hiszen megtiltott, de mégis ilyen szempontból nagyon súlyos vádak hangoztak el a nyomozóhatóság szereplőivel szemben is.
Mi várható most?
Volt pontra jutott olyan szempontból a tárgyalás, hogy gyakorlatilag az eljáró ügyésznek a cseréjét kérik, vagy a felmentését kéri a védelem, méghozzá arra hivatkozva, hogy ő nem megfelelően járt el. A szegedi más nyomozó ügyészség képviseli ebben a büntetőperben a vádat, és már a 2021 májusi lefogáskor, amikor egyszerre 11 helyen ütöttek rajta rendőrök, ügyészek, nyomozók, a főállatorvoson, a hatósági állatorvoson, a tenyésztőkön, ezen a napon egy ügyvéddel érkezett Szegedre az őrizetbe vett Bakos. Szegedi regionális nyomozó ügyészségnek a vezetői, azok kifogásolták, hogy egyáltalán ügyvéd van vele, és az ügyvéd személyét meg különösen kifogásolták, és azt mondták neki, és ez számomra elég megdöbbentő volt, hogy ők tudnának egy sokkal jobb ügyvédet, aki sokkal jobban tudná az ő érdekeit képviselni. Egy ügyészségnek rengeteg feladata van, de mondjuk az, hogy
ügyvédeket közvetítsen, igen.
Ez egészen elképesztő, de végül ráállt erre, ha kisebb szabódás és kisebb idővel is ezzel ráállt erre az elsőrendű vádlott, és ügyvédet cserélt, méghozzá érdekes módon egy szegedi ügyvéd lett az ügyvédje, aki viszont mostani vallomás kiegészítésével azt mondja, hogy teljes mértékben összejátszott az ügyészekkel. Az ügyész például megrótta azért, Békés megye volt főállatorvosát, hogy olyan bizonyítékokat nyújtott be, amelyek úgymond gyengítik a vádat. Kérte őt nagyon nyomatikusan, hogy a jövőben ilyet ne tegyen. Hát ez megint egy ügyésznek ilyen feladata nincs, bizonyítsa azt, amit tud, a védelem meg tegye a dolgát, a gyanúsított meg a vádlott meg védekezzen úgy, ahogy tud, de hogyha hivatalos iratokkal teszi ezt, akkor nem érthető, hogy mi a kifogás ellenében. Ami szöget ütött aztán a volt főállatorvos fejében, hogy ezen a beszélgetésen jelen volt az ő ügyvédje is, akinek semmilyen kifogása nem volt például ezzel a felszólítással kapcsolatban, és hát nagyon sokáig úgy tűnt egyébként az ügy, amikor még ugye rábírták arra, hogy beismerő vallomásokat tegyen, hogy valami fajta vádalkú is kialakulhat az ügy folyamán, amivel elkerülheti majd a szabadságvesztést. Aztán a végére kiderült, hogy szó nincs ilyenről, született a vádirat, amelyben 8 évet kértek. Békés megye volt főállatorvosára Vakospárra. A legutóbbi tárgyalási napokon 5 tárgyalási nap volt, a bíróság azokat a titokban készített nemzetbiztonsági telefonfelvételeket hallgatta meg, amelyeket az üggyel kapcsolatban a szakszolgálatok készítettek. Ez egyébként önmagában így érdekesebben és izgalmasabban hangzik, mint maga a valóság. Az 5 nap alatt sok-sok, hát teljesen köznapi, hogy mondjam, telefonbeszélgetést hallgathattunk végig a bíróságon, de azért itt is nagyon-nagyon érdekes dolgok derültek ki. A titkos felvételek kapcsán egészen döbbenetes volt, hogy azoknak a hangfelvételeknek a leírata az nem egyezett magával a hangfelvétellel, ezért mondjuk egy nemzetbiztonsági szolgálattól többet el lehetne várni, hogy helyesen rögzíti a dolgot, vagy nem lehet tudni, hogy milyen érdekek, milyen szándékok vezetik ezt. És a bíróság erre egyelőre semmit nem mondott, csak hogy mondjam, konstatálta ezt a jókora ellentmondást, és hát folytatás következik, majd beszámolunk róla.
Raskó István a ketchup.hu-tól, Fazekas Adrián a Szol24.hu-tól, Polgár Tóth Tamás a Debreciner.hu-tól és Bot Tamás a Magyar Narancs munkatársa tudósítottak ma. Lehoczki Mérian szerkesztőtársammal együtt köszönjük figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.